No, hát üdvözlök mindenkit, és hát ez egy elég régóta tervezett podcast epizód. Úgymond nem témailag tervezett régóta, de úgy önmagában, hogy podcastot fogok csinálni, az már előző hónapban is elég erősen felmerült több alkalommal is. Hát sajnos most jutottam el oda, hogy egyáltalán ezzel foglalkozzak. Nem igazán voltam túlságosan aktív ez ügyben, ami látható is szerintem minden tekintetben. Egy videót már sikerült elkészítenem az utóbbi időben, és az már felkerült azóta. Egy ilyen összefoglaló, ahol kitértem jobban, hogy videó is azért nem készült, mert túlságosan sok esemény nem volt. Ettől függetlenül podcast témákat lehetett volna alkotni, de ez sajnos nem úgy alakult, hogy most olyan nagyon sok mindent tudjak alkotni ez ügyben. Úgyhogy hát vágjunk is neki így a podcast témáknak, és miről is lehet igazán beszélni, hanem az offline-online létnek a jelenlétéről, és hogy mennyire fontos az, hogy néha kikapcsoljunk. Nem így podcast ügyileg, nem pont erről van szó, de úgy igazából szerintem meglehetősen fontos az, hogy valamilyen szinten megpróbáljunk egy kicsit úgymond lekapcsolódni az átlagos mindennapokról. Megpróbáljunk egy kicsit internet nélkül élni, mobiltelefon nélkül élni, Facebook nélkül élni, és megpróbáljuk tapasztalni mindazt, ami minket körülvesz, és nem teljes mértékben csak az internetbe belemerülve, belefeledkezve. Biztos, hogy nehéz, és de leginkább ezt fejben kell eldönteni, hogy hogy ennek így kell megtörténnie. Úgyhogy hát, ha valaki elég erős, akkor próbálja meg megcsinálni. És most kifejtem mindjárt azt is, hogy pontosan miért is vagyok most ezzel, hogy miért merült fel ez a téma. A legutóbbi időszakban egyre többször, hétvége folyamán, a telefonot fogom, és egyszerűen nem használom, lerakom. Nem is nagyon próbálok meg beszélgetést kezdeményezni, ha bármilyen üzenet jön, arra természetesen válaszolok, de nem próbálok meg beszélgetést kezdeményezni, nem próbálok meg bármifajta beszélgetésekbe belebonyolódni. Ettől függetlenül online életnek az ezen része, ami most jelenleg nekem általában hétvégente egy kicsit jobban szünetel. És hát konkrétan azért a hétvége, mert hogy alapvetően a hétvége az, amikor úgymond magamra tudom szánni a legtöbb időt, és maga az a hétvége, amikor leginkább tudok csak a saját dolgaimmal foglalkozni. Hát, hogyha nem jön közben egy-egy plusz dolog, mint például szombati nap, és most ugye foci mérkőzéseket kellett fotózni, de ez egy teljesen másik dolog. Ettől függetlenül akkor se nagyon akartam online lenni, úgyhogy mindent megtettem annak érdekében, hogy csak arra az eseményre figyeljek, csak a körülöttem lévő emberekre figyeljek, és ne kelljen a telefont bújni folyamatosan, és csak arra figyelni, úgyhogy ezt tudatosan kell felépíteni, és tudatosan kell ezt megcsinálni, és amennyiben ez megvalósulhat, és ezt valaki kivitelezni tudja, önszántából természetesen, akkor elég erős változásokat érezhet szerintem olyan dolgokba, mint hogy sokkal több időt tud befektetni más dolgoknak a menetébe, úgymond, mivel hát elég erősen tud rá koncentrálni, mit tudom én, egy esetemben akár egy számítógépes játékokra is nagyon sokkal több időt tudok rá koncentrálni, ami nem a digitális életnek a teljes nélkülözése, de ha kihúzom az internetet is tudok játszani ezekkel a játékokkal, szóval nem olyan játék, ami teljes mértékben internet függő, szóval úgymond ettől függetlenül rá szoktam kukkantani a hírekre, stb. Úgymond, most de ezt mind számítógépen, én mindössze a telefont rakom le, nem nyitom meg a Facebookot, nem nyitom meg az Instagramot, se a TikTokot hétvégente. Az úgy marad a hétköznapi belefásult dolgokba, amikor egy kicsit mond fellazító hatás van az, annak, hogy most egy kicsit elkezdek beszélgetni valakivel, vagy megnézek ilyen-olyan-olyan videókat, szóval így ez a szegmens, az egy teljesen más szegmens így a hétköznapok, így egy hétvégén, amikor van idő magamra, akkor így leszem a telefont, és úgymond nem függök. És természetesen nagyon sok mindenkinél látom nyaralás, vagy bármilyen szempontból, és én nyaraláskor is azt szoktam csinálni, és azt is fogom csinálni az elkövetkezendő időszakban, hogy konkrétan fogom, és a telefonomat ugye feltöltöm, beállítom rajta az abszolút energiatakarékos módot. A legtöbb telefonban már ez teljes mértékben elérhető. Legalábbis amit én tapasztaltam, mind a Lenovo-ban volt, mindenben a Samsungban van. Ez csak SMS-eket, hívásokat tud fogadni, kezdeményezni, stb. Stb. Szóval az alapfunkciók azok továbbra is ott vannak a zsebembe, de semmilyen egyéb plusz program nem indul el a telefonon, ezáltal nem is fogyassza az akkumulátort, így több napon keresztül egyetlen egy feltöltéssel teljes mértékben el vagyok így, úgymond így a telefonos lét nélkül. Természetesen általában, hogyha nyaralni megyek mindenhova, akkor általában fényképezőt viszek magammal, szóval aki annyira kapja elő a telefont, hogy lefotózzon dolgokat, az még nem egy nagy bűn. Ha csak azért fotózza le, mert jó lesz az Instagramra, akkor szerintem arra felesleges Instagramozni, vagy Facebookra feltölteni, vagy bármi egyebet lehet később is, amikor hazamegy, és mit tudom én, egy kicsit szeretne kikapcsolódni a hétköznapi fennforgásból, akkor előveszi a telefont, és posztol egy pár képet, amit nyaraláson csinált Instagramra, szépen feltöltögetve egyesével. Szerintem erre tökéletes, de hogy azonnal mindenkinek látni kell, hogy te épp hol vagy, ennek szerintem akkora nagy értelme nincsen, és több a hátránya is. Most akármennyire lehet elzárkózni attól a ténytől, hogy maga ez a ez a fajta lét biztos nem is létezik, amit nagyon sokan általában milyen hatalmas nagy tényként kezelnek, hogy majd a bűnözők nézik a te posztjaidat, és az alapján mennek oda. Egyesek szerint ez valós dolog, mások szerint nem. Hát én nem annyira hiszek abban, hogy egy-egy ilyen poszt alapján bárki teljesen idegen személy vissza tudna élni ezekkel a dolgokkal. Nagyon idegen személyek elképzelhetőek, hogy nem is nagyon követnek. Aki az utcán sétál, nyilván nem azért fog betörni egy házba, mert Instagramon látta, hanem nyilván azért fog betörni egy házba, mert neki mindegy, hogy éppen van otthon valaki, vagy nem. Amint látjuk, ugye a rémhírterjesztő tévékben is általában elintézik azokat az embereket, akik útban vannak, úgyhogy ilyen-olyan módon megoldják a dolgokat. Szóval mondhatni, hogy ezen jellegű dolgok nem igazán oldódnak meg ebben a tekintetben azzal, hogy mindent kiposztolunk, vagy nem posztolunk ki. Hát függetlenül inkább hagyjuk ezeket a kiposztolásokat arra az időszakra, amikor kicsit több időnk van arra, vagy több időt szeretnénk szánni arra, hogy most ne az adott témával, ne az adott munkával, ne az adott fárasztó környezettel foglalkozzunk, hanem szeretnénk egy kicsit kikapcsolódni. Szerintem sokkal értelmesebb akkor elővenni, és akkor foglalkozni vele, úgyhogy hát a függetlenül mindenkinek saját döntésére bízom, hogy most mennyire érzi azt fontosnak, hogy ne legyen mindig az interneten, ne lógjon. Én úgy érzem, hogy valamiért nekem eljött az időszak, hogy elég fontos, és valamiért úgy érzem, hogy Van egy bizonyos időszak, amikor rá eszmélek, és egyre több mindenkinél hallok, hogy nem akar olyan sok időt a Facebookon tölteni, nem akar olyan sok időt a Facebookon lógni, és az az időszak, amikor eldöntötte, hogy ő nem teszi ezt, és mondjuk letörli a Facebookot, az mennyire jó, és mennyire pozitív hatással van rá, hogy nem szippantja be a Facebook, ami igaz, elméletileg számolja, és a pofánkba rakja azt, hogy mennyit Facebookozunk éppen, és hogy be tudjuk állítani, hogy csak naponta 1 órát, vagy ilyenek, és hogy szeretne minket leszoktatni. Az a baj, hogy hogy amit elmond itt, hogy szeretne minket leszoktatni, meg nem mindig a Facebookon függjünk, másrészt az egész üzletstratégiára, meg az egész Facebooknak a mesterséges intelligencia rendszer is arra van képítve, hogy minél többet függjünk a Facebookon, minél több időt töltsünk ott, minél több mindent keressünk, minél több minden érdekeljen, elkezd olyan dolgokat benyomni, amit a hasonló korosztályok, hasonló érdeklődési körű személyek kedvelnek, és akkor egyre többen hirdetés is lehet látni, és minden áron az lepróbálja kötni a figyelmünket videókkal most már egyre többször, ahogy én észrevettem már legutóbb, és képekkel, posztokkal olyan, ami nyilván érdekelni fog téged, és ezzel kapcsolatban pedig hirdetésekkel is, ami nyilván érdekelni fog téged, mert ilyen dolgokban voltál jártas az utóbbi időben is, szóval hát úgy érzem, hogy maga a szünet tartása és maga az a fajta kikapcsolódás elképzelhető, hogy szükséges a Facebook nélküli élet is, illetve a társaihoz hasonló rendszerű dolgoknak a szüneteltetése szerintem nagyon fontos, és elég fontos az, hogy minél többet tartsunk szünetet így a mindennapokban, a telefon és egyéb elektronikai eszközök nélkül. Ettől függetlenül ne zárd el magadat a világtól, ne próbáld meg, ne a múlt századokba próbálj élni, mert sajnos a környező világ megköveteli minden tekintetben, hogy a jelenben élj, hogy azok az információkkal rendelkezzél, amit már millió emberhez eljuttatnak. Ha bezárkózol egy ilyen faházba az erdő közepén, és nem kommunikálsz senkivel, akkor talán nem annyira fontos, de még lehet, hogy akkor is fontos lenne, hogy mi az, ami a környezetedben előfordul, és a környezetben, akár abban a szűk szegmens környezetben is, amik történnek, lehet, hogy nagyon fontos, lehet, hogy egy erdőtűz van kialakulóban, és te ott laksz az erdő közepén, de nem fogod észrevenni, mert nem kapsz megfelelő tájékoztatást semmilyen körből, már csak akkor veszed észre, amikor már késő, szóval ebben a tekintetben is lehet, hogy jó, hogyha az internet tud téged tájékoztatni, és látod a magad környezetében lévő dolgokat, illetve azokat a dolgokat, amik valamilyen szinten jobban megfognak, azokat elkezdett szelektálni, és akkor azokat átválogatni. Nagyon jó alkalmazás, és szerintem már valamikor beszéltem róla, és ajánlottam, hogy a Facebooknak is a Facebooknak, a Google-nek a Google News szolgáltatása, ami ugye a Google News-ra regisztrált nagyobb hírcsatornákat foglalja össze, szóval úgymond a hiteles hírforrásokat foglalja össze, és azokból csinál egy ilyen szemezvényt, hogy mi a nap legtöbbet olvasott hírje, illetve mik azok a posztok, amik engem érdekelnek, és az alapján dolgokat dobál be, és stb. Stb. Szóval úgymond folyamatosan csak a legfontosabb híreket tudja, a számomra legfontosabb híreket így összefoglalni. Erre naponta egy párszor ránézek, és minden aktuális dologgal képben vagyok, úgyhogy nem igazán jelent semmiféle problémát az, hogy most tájékozott legyek, úgymond, akár technológiai szinten, akár a helyiek szintjén, akár a világhírek vagy az ország hírével kapcsolatban teljes mértékben elegendő információt ad mindenről. Illetve hasonló dolog, és most már magyar támogatásra is rendelkezik lassan már egy éve, az a Microsoft hírek, ami azt hiszem még a Windows 10-ben is alapban telepítve van jó esetben, ha nincs, akkor telepíthető. Mind a kettő, Google News és Microsoft News. Szóval mind a kettő szinte ugyanazon az elven működik, annyi, hogy én mivel egy ideje Edge böngészőt használok, ugye a múltkori podcastban emlegetett YouTube blokkolás miatt, mivel egy Google szolgáltatásom ezáltal kiesett, és rendszeresen emlékeztet is arra, hogy ez a szolgáltatás nem elérhető nálam, ezért kerestem egy alternatívát, ami nem kötelez arra, hogy a Facebook fiókommal kapcsolat, vagy Facebook, mindig a Facebookot hozom fel. Annyira elmerültem ebbe a témába. Szóval, hogy a Google fiókkal kapcsolatban lévő fiókom ne kelljen ahhoz, hogy most én használjak egy ilyen dolgot. Egyik ilyen, hát úgymond eszköz rá a Firefox lenne, de alapvetően a Firefox-szal én annyira nem nagyon barátkoztam meg az utóbbi időben. Több évig használtam, de úgy döntöttem, hogy az annyira nem. Úgyhogy alapvetően egy Chromium Engine-es böngészőt kerestem, és erre a legjobb az Edge. Hogyha nem akarsz Chrome-ot használni, de szereted azt a sebességet, azt a dolgot, amit ad, illetve azokat a funkciókat, akkor itt az Edge, az új Microsoft Edge böngésző, ugye Windows 10-es rendszerre, ami hát eléggé jó sebességet ad, és látszik, hogy a Microsoft átdolgozta egy kicsit ezt a Chromium motort is, és elég jól optimalizáltá tudta tenni. Szemben a Chrome-mal, ami képes megölni a gépet, ezen sokszor el se hiszem, hogy szintén Chrome fut, mert nem eszik annyit, mint a Chrome. Nem fogyaszt olyan sok merevlemezt is. Ez főképpen abban az időszakban tapasztaltam, amikor egy laptopon rendszeresen kellett volna Chrome-ot használni. És HDD volt benne, ráadásul Western Digital Green, amiről azt kell tudni, hogy a lehető legjobban próbál spórolni az energiával, nem számít, hogy milyen szutyok lassú. Szóval egy Western Digital Green mellett hát elég problémás volt bármilyen böngészőt futtatni. A Firefox is akadt, a Chrome az végkép, és ilyenkor ebben az időtájban jött az Edge Beta, amit hát fel is raktam, és ki is próbáltam, és onnantól kezdve nem is jelentett problémát az, hogy nekem Western Digital Green HDD van a számítógépemben, mivel iszonyatosan észrevehetetlen volt, pedig szintén Chrome-ot használt, ráadásul a Chrome az olyat csinált ott a HDD-n, hogy néha összeomlott, meg nem bírta önmagát el, annyira nagy adatot akart felvenni rövid időn belül, hogy néha csak úgy fogta magát, és így összeborult teljesen. Oldalakat mindig rendszeresen újra töltötte, stb. Stb. És mióta SSD van abban a laptopban, most már nem is jelent problémát, szóval tényleg csak ennyi volt a baj. Semmilyen más teljesítménybeli problémája nem volt, pedig elég erősen gondolkodtam, hogy akár RAM, akár bármivel kapcsolatban lehet probléma. De mivel 10. generációs, nem, 9. vagy 8. generációs így jött, de valahol ott a generációk között. Mindegy, egy nem annyira túlságosan régi i5-ös processzor, illetve 4 GB RAM-mal alapvetően egy alapböngészőt el kéne neki vinnie. Hát igen, csak a nagyobb böngészők most már egész erősen ráálltak arra, hogy SSD-t használj, de úgy nem csak a böngészőket érzem, hanem úgy bármit most már, hogy egyre jobban szeretné, hogy mindenki SSD-t használjon, de hát lényege, hogy az a fajta sebesség, amit ad az Edge, az annyira jó, amennyire én szeretném használni, és bennem is rémlik az, hogy miért tértem ki erre, de a lényeg az, hogy a lehető legtöbbet próbáljunk egy kicsit nélkülözni digitális életből, amennyire tudunk, és tényleg nem fogjuk a kárát érezni. Nagyon sok olyan plusz tevékenységet tudtam folytatni emiatt, amit amúgy nem csináltam volna, mert hát egyrészt a lustaság, másrészt meg van egy indokom, hogy most nem érek rá, mert beszélgetek valakivel, vagy mert most videót nézek telefonon, vagy egyéb dolgok, és ennek a nélkülözése nem érzem, hogy problémát jelent, úgyhogy remélhetőleg ezzel később se lesz probléma, és remélhetőleg más is van rajtam kívül, aki ezeket a dolgokat átgondolja, és hát remélhetőleg még változnak ezek a dolgok, még bárkinek a marketingjében, hogy ne próbáljam meg minden életünket elszipkázva, minél több tartalmat a pofánkba vágni, hogy nagyon sok időt töltsünk ott, mert hát egész erősen benne van szerintem a Facebooknak a keze abban, hogy az embereknek a nagy része nagyon sok időt tölt azzal, hogy lapozgatja akár a videókat, amiket ajánl neki. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire fog ez változást indítani bármilyen oldalról, és meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezzel kapcsolatban. Mikor megláttam a Samsungnak a Samsung és AMD közös koprodukciójából származó fejlesztéseket, egész erősen meglepődtem. Nem más okán, mint hogy elméletileg a telefonok is most már képesek lesznek a ray tracingre, illetve ez az RDNA2-es utasítás készletre, amit hát jelenleg konzolok használnak, és hát ez valami eszméletlen nagy lépést fog jelenteni így a mobil piacon, mind a gamer piacon, ugye a mikrogaming és a hasonló gamer termékek tekintetében, mind ugye a különböző ilyen, hát mondhatjuk úgy, hogy gaming márkák is, hogyha hasonló piacra lépnek, vagy hasonló dolgot indítanának el, akár az AMD-nek a már meglévő dolgnak a felhasználásával, amizek szerint hát az AMD-t ismerve lehet, hogy teljes mértékben nyitott lesz, és bárki tudja majd használni. Ebben a tekintetben bele kell abba gondolni, hogy nagyon sok előnyt jelenthet az, hogy most valami olyan jellegű technológia kerül, úgymond a világ elé, és ez nagyon rövid időn belül elméletileg meg is fog történni, hogyha minden igaz, és a pletykák igazak, akkor most már a Samsung S22-be elméletileg az a proci fog futni, amiben már ezek a támogatások benne vannak, és mivel a legutóbbi bejelentésen ray tracingről is beszéltek, és mivel a AMD most csinált egy DLSS megoldást, amivel ugye a nagyobb grafikai igényű játékokat is szeretné megéteni kisebb grafikai teljesítménye rendelkező eszközökön, és ez most ugye elsődlegesen PC-n futott be ez a hír, és hogy nem fogják semmilyen hardwarehez hozzárendelni, hogy most csak, hogyha AMD-t használsz, mint ugye az Nvidia-nál, hogy csak az RTX 20X feletti videokártyát használsz, csak akkor fogod, és ráadásul ott minél nagyobb számú videokártyát veszel, ugye, mit tudom én, van egy 30-60-od, vagy egy 20-60-od, azzal a DLSS elméletileg kevésbé fog dolgozni, mint egy 30-90-en, vagy egy 20-80-on, ugye, ami a legfelsőbb kategória így a egyszerű számok tekintetében az AMD-nél. Lehet most ilyen különböző értékekre rámenni, meg még plusz betűkre, meg stb. Most csak az egyszerű számoknak a tekintetét nézzük, szóval a 30-60 az gyengébb, mint a 30-90, és erről elindulva, vagy erről ebbe az irányba elindulva, ha azt abba belegondolunk, hogy most mennyivel ronthatja esetleg a teljesítményt egy 30-60 tekintetében, és mennyivel ronthatja a teljesítményt egy 30-90 tekintetében, hogy bebizonyítsa a játék esetében, hogy a 30-90 sokkal jobb, és sokkal több FPS-ed lesz szabadon, és sokkal több FPS lebeg úgy a levegőbe, amit úgy sem fogsz látni, mert igazából 120 FPS felett már elég nehéz észrevenni a változásokat, inkább az ilyen nagyobb sebességű kompetitív játékok esetében még feltűnhet a 120-140 Hz, de hogy igazából szabad szemmel azokat már nem fogod látni. Így igazából nem véletlenül nem erőlteti maga a YouTube se, maga a Twitch se azt, hogy most te mindenről 120 FPS-sel tudjál videót nézni, élőt közvetíteni, mert felesleges. Azok, amik ott történnek, az 60 FPS-ben is tökéletesen folyamatos képet alkotnak. Az a, úgymond a szemed általi, a szem, azt hiszem azt számolták, nagyon nagy európai szintű dolog, ami nálunk itt 25, az az természetes, amerikáknál azt mondták, hogy akkor legyen plusz XY, és az 29,900, mit tudom én, szóval 30. 30 FPS az alap náluk, és hát mivel nagy technológiáknak a 90%-a amerikai, azért abban a tekintetben mennek el arra, hogy most azt, hogyha dupla pixelezzük azt a 30 FPS-t, ugye a 30 FPS az, amit az ember szem normális folyamatos képnek lát. Hogyha azt még megduplázzuk a folyamatos képet, akkor egy nagyon folyékony, egy nagyon, nagyon dinamikus képet látunk, és mivel a közti úgymond a két képváltás között is, amit igazából szem nem lát, valamilyen szinten mégis felfogható és mégis befogható információ, éppen-éppen az a 60 FPS, ami ugye átpörög így a szemünk előtt. Minden e feletti FPS nem észlelhető a szemünk számára, már nem úgy sem, mert 30 felett van jóval, és nem lesz sokkal folyamatosabb, nem lesz sokkal másabb a kijelző. Nagyon sokan elmondták most, ugye egyre több mindenki van, aki teszel ezeket a vadonatúj telefonokat, az új Samsungot, az új Xiaomi telefonokat, stb. Stb. És ugye benne van most már nagyon sok telefonban ez a 120 Hz-es, még 144 Hz-es mód, és azt mondják, hogy felesleges. Tényleg kompetitív játékban, mit tudom én, egy Cségóban, ahol nagyon hirtelen kell mozdulnod, ott ugye nagyon fontos az, hogy azok a pixelek, amik felrajzolódnak, azok az a 120 pixel, az tényleg 120 egyedi képkocka legyen, ne ilyen elmosott kettő közötti pixel. Abban a tekintetben, hogyha ilyen versenyszerű játékot játszol, amiben nagyon sok az a hirtelen mozdulat, akkor igen, akkor tényleg szükséges az, hogy most neked magasabb FPS-ed legyen. Az se azért, mert látni fogod a magasabb FPS-t, hanem azért, mert nem egy homályos pacát fogsz látni a sarokba, mikor mit tudom én, raksz egy 90 fokos kanyart így, ahogy átnéz mondjuk Cségóban, ha azt nézzük, mint amit az 2-ről hosszúról átnézel rövidre, akkor abban a pár tized másodpercben egy egész elmosódott képet tudsz kapni, mit tudom én, 30 FPS-be, 60 FPS-be egy félig elmosott képet, és ha elfelé megyünk ugye több száz FPS-ekre, akkor minden képkocka egyesével fog kirajzolódni, hogyha van mellé egy jó videokártyád is persze, és minden képkocka, ami egyesével kirajzolódik, hogyha olyan szintű játékos vagy, akinek nagyon erős reflexe is van, akkor felfogod, hogy ott valami változás történt abban a tized másodpercben, és utána lőni tudsz, bár ezt se látom annyira teljes mértékben biztosan a mostani profi játékból, ami lehet, hogy még most is megy, de lehet szerintem már vége van éppen az egyik fordulónak, szóval éppen néztem a Cségó meccset szintén, és akkor is azt mondom, hogy hát hozzám képest ők csalnak, szóval Ez esélytelen. Ha én lennék a mérce a játékban, hogy honnastól kezdve játszanak, és tudnak lőni, akkor ők csalnak, szóval, hogyha ilyen tekintetben nézzük a dolgokat. Én így fogom nézni, hogyha egy ilyen játékosra találok, aki jobb nálam, az csal, mert hát ez egy teljesen alap magyar mentalitás, ez így működik. Nincs olyan, hogy jobb játékos, nincs olyan, hogy gratulálunk, nagyon jó voltál, nincs olyan, hogy hogy megtettél mindent a győzelmét, és ezt észre is vettük, és nagyon jól csináltad, hanem bármilyen plusz dolgot érsz el, ez nem csak játékban van természetesen, hanem ez ahogy látszik, hogy ez, és nem csak magyar mentalitás, szóval teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nincs olyan, hogy megdicsérjük a másikat, legalábbis itt Magyarországon nincs olyan, hogy biztatjuk a másikat, hogy segítünk a másiknak, hogy győzőt elismerjük, és gratulálunk neki, vagy valamilyen szinten valamilyen elismerést, támogatást, valami jó érzést adunk számára azért, mert ő tényleg nyert. Ilyen dolgokról itt nem lehet beszélni. Nálunk egyszerűen csak földbetiprás van, és megalázás, és stb. Szóval úgymond egy elég kegyetlen dolog, és meg is lepődtem, mikor ennek az ellentétét tapasztaltam, németekkel játszottam éppen, szintén Cségóban annó, hát nem ma volt, egy jó 5-6 éve, de lényeg az, hogy mikor németekkel játszottam, és feljött az a dolog, hogy nem játszunk jól, és oda jönnek, és azt mondják, hogy semmi baj, próbáljuk meg a következő körbe. Most így. Megint veszítettünk. Semmi baj, próbáljuk meg. Amúgy. Mert most aztán úgy se sikerült, így se, úgy se, amúgy se. Úgy döntöttek, hogy hát nem igazán. Ez most a megfelelő ellenfél arra, hogy nyerjünk. Semmi baj, akkor ezt végigjátsszuk, és akkor majd legközelebbi meccs során majd ezt jobban, jobb ellenfeleket kapunk, vagy méltóbb ellenfeleket kapunk, és akkor majd sokkal jobb lesz a játék, és nyitott szemekkel néztem, hogy létezik egy ilyen faj, aki nem hisztizik, nem akármi, hogyha nem nyer, hanem azt mondja, hogy semmi baj, és majd legközelebb, és próbálják meg így, és ha akkor sikerül, akkor sem más hibáztatnak, hanem egyszerűen elfogadják, hogy éppen nem megy a dolog, és megpróbálnak másik meccset, mivel ez egy játék, és ők tudják, hogy ez egy játék, elfogadják, és képesek olyan szintű döntést hozni, hogy most teljes mértékben elfogadják azt, hogy most nekik nincsen, nem is lesz, és nincs is most jelenleg nyerési esélyük. Semmi baj, indítnak egy következő meccset, amiben ez a probléma lehetőleg el fog hárulni, vagy ha nem, akkor majd, mit tudom én, ez most már csak feltételezés, mert a következő meccsben már nem játszottam velük, de mit tudom én, hogyha esetleg akkor se nyernek, akkor azt mondják, hogy hát most ez nem az én szerencse napom, és akkor leállítom a játékot is, és akkor majd legközelebb megpróbálom, hát hogyha én nem vagyok most formában, esetleg ilyen hozzáállással, nem tudom, lehet, hogy én gondolom rosszul, de egy ilyen jellegű hozzáállással úgy teljesen más lenne az embereknek az életvitele is, hogy nem szidjuk csak a másikat, hogy milyen szart végzett, meg stb. Hanem a sikeres dolgokat is elismerjük, és illetve biztatjuk, és nem egy, mit tudom én, egy, ha olyan hibát vét, mint itt, hogy egy bizonyos játékban, ami szórakozásnak kéne, hogy legyen, ez bizonyos játékban, hogy egy olyan hibát vét, ami nem jelent olyan hatalmas, nagy egetrengető problémát, nem zuhan le repülője miatt, meg nem fognak atombombák felrobbanni, meg ilyenek, szóval a realisztikus életben nem történnek meg katasztrófák attól, hogy most ő hibázott, mert emberi tényező lehet hibázni mondjuk. Abba a tekintetben lehet, hogy nem egy olyan hatalmas nagy eget rengető probléma az, hogy ilyen probléma felmerült, és ilyen hibák történnek. Alapvetően úgy is tanulunk belőle, és megpróbáljunk inkább motiválni a másikat, hogy most ez tényleg nem sikerült, ismerjük el, hogy ez most nem jött úgy össze. Jó, de próbáljunk meg egy kicsit valami más alternatívát keresni, valahogy más találni ki, vagy valahogy más, hogy megoldani az adott problémát, hogy ez nem merüljön fel még egyszer. Lehet normálisan is, nem kell leordítani a másikat, nem kell mutogatni, hogy én vagyok itt a valaki, amit ugye, hát nem tudom, hogy kifejtettem abban a podcastban, amiben meséltem a fotós tanulmányaimról, de volt olyan, hogy az a meg nem nevezett személy, aki úgymond elég negatív hatással volt rám, az rendszeresen emlegette, hogy jött a valaki, mivel ő a főnök, és ő majd megmondja, hogy minek kell és hogyan lenni. Szóval, hát vannak ilyenek. Ettől függetlenül nem kell teljes mértékben elfogadni az ilyen dolgokat, és beletörődni, és elfogadni, hogy csak ez van, és más úgy se lesz, hanem hát meg kell próbálni valamilyen szinten inkább egy kicsit szocializálódni, és egy kicsit együtt érezni, és az a baj, hogy ehhez nagyon sok generációnak máshogy kéne hozzáállnia már kezdettől fogva, ahhoz, hogy ebbe belerázódjunk, mert itt konkrétan a németeknél is egy olyan laza, egy olyan nyugodt, egy olyan fajta generáció, egy olyan hallad évről évre, ami megköveteli a minőséget, mert azért a német minőséget nagyon sokszor szokták emlegetni. Most is vettem egy szar kis Jack-Jack hamakábelt, és akkor ide is van írva ez a QC based by Hama Germany, hogy büszke arra, hogy a Hama németországi gyárában megfelelő minősítést kapott, azáltal kapott engedélyt, ami alapján ő ki tudja adni, mivel nagyon fontosnak érzi azt, hogy a német minőség számára ne egy olyan eldobható kínai vacak legyen, hanem azért, hogyha már az német, és rajta van egy bizonyos márka, ami egy német cégnek, egy német cég esetében felmerül, hogy az egy nagyon fontos márka lehet, akkor az legyen minőség és tudjon többet, úgymond többet, hogy azt, amire kitalálták, azt legalább tudja, szóval ha már azt tudja, akkor ez már nagyon jó, akkor már többet tud, mint az, ami szar se ér abban a kategóriában, és ugyanazt a nevet, vagy ugyanazt a probléma megoldást kéne, hogy képviselje. Szóval ilyen tekintetben azt tudom mondani, hogy ha egyszer tényleg elindulna egy ilyen fajta irányzat, akkor az tényleg hasznos lenne, és visszatekerve az egésznek a legelejére, hát egy olyan fajta irányzat indulna el így a telefonos piacon is, ami egy kicsit újítás lenne, ami egy kicsit jobb lenne, ami egy kicsit tényleg megrendíteni az egész piacot, akár még egy iPhone piacot is megrendítene, mert hát elgondolkodható, hogy ha telefont váltunk, akkor milyen telefont váltsunk, amennyiben te ragaszkodsz az Androidhoz, akkor is elég erősen el kell gondolkozni, hogy milyen telefonról mire váltasz át. Főleg akkor, hogyha márkán belül maradsz, de még akkor is, ha márkán kívülre mész, hogy most milyen márkát, és attól a márkától még telefont. Sok esetben felmerülhetnek olyan problémák, hogy nem igazán tudjuk eldönteni. Illetve, hogyha, mit tudom én, ha nagyon iPhone függő vagy, akkor lehet tudsz mondani olyan feature-ökről, ami a jövőben elképzelhető módon csak az Androidban lesz benne. Ez a Ray Tracing és az RDNA kettes támogatás, ami hát mivel a Apple külön procikat csinál, és nem akar senkivel se együttműködni, Ezért elgondolkodható, hogy mivel eddig se volt neki semmifajta ray tracing technológiája, meg konzolt se csinált, meg semmi egyebet, ezért egész erősen el lehet azon gondolkozni, hogy mennyire fog gaming tekintetében ő helytállni, hogyha nem frissítő is valamilyen architektúrás dolgon videó tekintetében, és a Samsung telefonokon meg például most lehet, hogy egyre több konzolos játék fog. Ha belegondolunk akár egy Nintendo Switch témában, elég sok olyan játék fog megjelenni, ami konkrétan ilyen kézi konzolos verzióban tök jól fog működni, de mégiscsak nagy játékokról, mint például Skyrim is, hogyha elfutna, Microsoft az szerintem iszonyatosan nagyot szakítana belőle, akár hogyha egy pár ezer forintért árulna itt a store-ban a Skyrim-et, mert még mindig hatalmas nagy érdeklődése van, és tényleg be tudná indítani a gaminget, hogyha ilyen jellegű utasítás készlet lenne ezeken a telefonokon, ami hát meglepő módon nem gyenge teljesítmény telefonszinttől egy konzolos dolog. Ezért volt forradalmi, és ezért nagy dolog a mai napig, nagyon sokan használják a Nintendo Switch-et is, mivel a mobil konzolozás az, hogy a kezedben van, és minden nagy játékot tudsz úgymond a kezedbe hordani, vagy ha akarod, akkor egy pillanat alatt a tévén is lehet, de nagyon sokan mennek most már rá arra, hogy lassan a háztartásokban számítógép sincsen, mert minek, és ebben a tekintetben meg tényleg jó az, hogy a telefon minden tekintetben helyt tud állni, akár hogyha valakinek szükséges, akkor a jövőben játékterén is nem kell hatalmas nagy gamer számítógépeket építeni, és most tudom, hogy a felhő gaming ott van és megoldja a nagy gamer számítógép helyetti dolgokat, de hogyha mit tudom én, lennének olyan mikrojátékok, vagy olyan játékok, amik ilyen kultikusabbak, vagy bármilyen is, most már nem lesz olyan jellegű korlátozás, hogy minden szinten szét kell butítani a játékot ahhoz, hogy működjön, mert itt van benne egy RDNA 2, akkor elgondolkodtató, hogy érdemes lenne egyre több nagy játékot kiadni telefonra, minden tekintetben megrendíteni a piacot, akár tárhely tekintetében is, végre értelmet nyer, hogy egy telefonban 1 TB tárhely van, sőt, lassan lehet, hogy most az már kevés is lesz, hogyha 1 TB tárhely van. Mind tárhely tekintetében lehet növelni, mind RAM-ba lehet egyre feljebb növelni, és végre lesz értelme annak, hogy nem 8, hanem 12 gramod van a telefonban. Így is elfutott minden alkalmazás, úgy is elfutott minden alkalmazás. De lehet, hogy így elfutott egy pár játék, úgy meg még több játék fog elfutni. És mivel te nagyon gamer vagy, ezért nem a 8 GB-os telefon kell, hanem a 12 is neked, megéri azt a felárat kifizetni, hogy több RAM legyen, és még ez az, meg amaz a játék is el tudjon majd indulni a te telefonodon. Elképzelhető, hogy egy ilyen irányt is tudna venni, és lehet, hogy ez nem is egy rossz irány. Elképzelhető, hogy ez egy eléggé jó, eléggé úgymond jövőbe mutató irány lenne, ami most már lassan itt van a jelenünkben, és lassan itt van a nyakunkban is az, hogy ezek a telefonok megjelenjenek. Remélhetőleg tényleg elég sok ilyen kiadó, játékkiadó, játékfejlesztő fog ezzel élni, és fogja használni a RDNA 2 által adta lehetőségeket telefonon, hogyha ez tényleg így fog működni, ahogy azt bejelentették, és én attól, hogy hát nem is mondhatom, hogy attól tartok, mert azt akartam egy kezdésben mondani, de azban reménykedek, hogy ez tényleg úgy fog működni, ahogy azt ők elképzelték. Nem véletlenül tartott ott a dolog, hogy tavaly akarták már kiadni, de így nem is mondtak semmit, egyszerűen csak kiadtak egy S21-et, mikor milyen ilyen hatalmas nagy fejlesztés, nagy feature-t, nagy terveket szőttek már mindenféle fejlesztésekkel kapcsolatban is, De mégse jelent meg az a AMD és a Samsung által egyezményközésből szereplő dolog, és azt mondták, hogy ma jövőre, és most itt vagyunk 2021-ben, és azt mondják, hogy idén fog megjelenni az S22, amiben ez már benne lesz, és nagyon sok plusz tud majd adni. Hát elgondolkodtató, és hát meglátjuk, hogy tényleg lesz rá kereslet, és hogy mekkora nagy piaca lesz ennek a dolognak, úgyhogy meglátjuk ez is, hogy hogyan fog alakulni, és kíváncsi ezek, hogy milyen telefonra lesz érdemes váltani, és hogy milyen gyártók lesznek azok, akik esetleg még saját maguk fejlesztenek is, mert ezt tudom, hogy a Qualcomm az eddig nem így nagyon akart együttműködni semmilyen más gyártóval, de ha ez a dolog fennáll, és az AMD által ott lesznek majd azok a dolgok, amik által ARM processzorra is működik az RDNA. Úgy tudom tényleg, amit elkezdtem mondani, hogy az AMD annyira nem titkolja az ilyen technológiákat, mint az Nvidia, és az AMD az lazán kiadja és elérhetővé tesz mindenki számára, ami szeretné, hogy mindenki az ő fejlesztését használja. Hát nagyon sok minden működik így, és nagyon erősen meglepődtem például, hogy mióta én is a Nvidia GeForce 1060-os kártyámon nem a DirectX 11-et használom a Red Dead Redemption 2 játék futtatásához akár, hanem az AMD által elkészített utasításkészletű drivert használom. Hát ezerszer jobb, stabilabb, nagyobb FPS-en van mindenhol, és grafikailag se romlott semmi, gyönyörű szép grafika van, lehet ugyanúgy ámulni, és bámulni a tájat, mert valami eszméletlen jól néz ki, és annyi változott, hogy nem a DirectX 11-et használom, így nem droppolódik le például a városban az FPS-em annyira, városon kívül meg nem ugrik fel olyan hatalmas nagyra, hanem egy ilyen nagyon stabil fix FPS számot tud tartani. Annyi különbözött tényleg, hogy átkapcsoltam az AMD-nek a kezelésére. A grafikát nem a DirectX-et használtam, és onnastól kezdve miután újraindult a játék, hát megváltozott az egész játékvilág azzal, hogy fix 40-50 FPS-eket láttam a játékban, és nem kellett 20 FPS-sel szórakoznom. Más, teljesen más, hogyha végre van egy szemmel láthatóan fluid mozgása a játéknak. Mert tényleg azt lehetett mondani, hogy mikor városon kívül voltam, akkor az az 56 FPS körül már mozgott, városon belül meg leesett ilyen 30-40 körülre, de még mindig jobb volt, mint mikor 20 meg 17 FPS-ekre esett le a DirectX 11-en, úgyhogy nekem tetszik. És hogyha akár egy ilyen Red Dead Redemption, egy GTA 5, GTA 6, bármi megjelenhet telefonon is, mert engedi az utasítás készlethez használni, hát eszméletlen lesz az a fajta világ, ahol ilyen jellegű játékokkal tudunk játszani a jövőbe. Úgyhogy kíváncsian várjuk, és elgondolkozok én is, hogy majd mikor kell telefon cserélni. Egyelőre nem gondolkozok telefon cserélni, mert ez tökéletesen működik most is. Aksia is jó ennek a Samsung A70-nek. Audióban is nagyon jó. Az most is hallatszódik, mert ez a telefonnal van rögzítve. Illetve kamerában sem olyan vészes a dolog. Nem azt mondom, hogy ennek van a legjobb kamerája, de hogyha én nagyon jó kamerát akarok, akkor kezembe veszem a DSLR gépet, és hát hirtelen jó kamerával tudok képeket készíteni, vagy videót. De hogyha csak egy rögtönzött képet akarok készíteni, akár arról, hogy milyen felhős az ég, nagyon egyszerűen meg tudom tenni. Előveszem akár a nagylátószöget, és készítek egy képet, hogy mennyire felhős az ég. És készen van. És tökéletes. Na, úgyhogy szerintem nagyjából kitárgyaltam azt, hogy mit tudok én az AMD-ről, és mi az, amit én elvárok tőle. És Elgondolkodható az is, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy az első szériába szeretnék egy-egy olyan telefont, ami az AMD-nek a rendszerével már fut, de elképzelhető, hogy egy-két generációval később még egészen erősen elgondolkozok, hogy az a teljesítmény, ami azt tud, akár még videórendelés szinten is mennyivel jobb lehet, mint egy ilyen Qualcomm által nagyon lebutított Aldro grafikus folyamatot használó, vagy grafikus utasítás készletet használó rendszer, úgyhogy lehet, hogy több előnyre tudunk szert tenni azzal, hogy ilyen technológiák elérhetők lesznek, nem csak játékterén, hanem bármilyen egyéb módon is.